reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
John Fitzgerald Kennedy volt az Egyesült Államok legfiatalabb, legvonzóbb, egyik legnépszerűbb és első katolikus elnöke. Talán az ő esetében a legnagyobb az eltérés a mítosz és a valóság között. Az Egyesült Államok elnökei című könyvnek az Egyesült Államok 35. elnökéről írt fejezetének a bevezető soraiból idéztem. A szerzővel Háner Péter történésszel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgetek. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióban.
Jó reggelt kívánok, Háner Péter, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Az elnökségért vívott csatát 1960-ban Nixon ellenében sikerült minimális többséggel megnyernie. Mi vezetett a győzelemhez? Miért szavaztak rá többen, mit gondol?
Hát ennek nagyon sok tényezője volt. Kezdve azzal, hogy az Eisenhower kormányzat alatt Nixon alelnök volt. Eisenhower volt a haza atya, Eisenhower volt, aki mindenki imádott, Eisenhower volt az érintetetlen háborús hős, ezért minden kritika az alelnökkel Nixon felé fordult, Nixont támadták. Nixon volt a pofozógép, a kormányzat minden hibájáért, problémájáért. A másik a külső vonás, hát Kennedy egy végtelenül vonzó külsejű fiatalember volt, Nixon pedig azt hiszem, hogy a térdét sértette meg egy autóba való beszálláskor, a seb elmérgesedett, és kifejezetten megbetegedett a televíziós vita előtt, még a saját anyja is ilyetten hívta föl, hogy mi van vele. Aki a rádión hallgatta a elnökjelöltek vitáját, az azt mondta, hogy Nixon a tapasztalt alelnök, hát sokkal jobban ért a világpolitikához, ő sokkal jobban szerepelt. Aki televízión nézte őket, az egyértelműen Kennedy mellett állt ki. Aztán számtalan egy egyéb kisebb-nagyobb tényező volt még. Mivel Kennedy katolikus volt, lehetett arra hivatkozni, hogy mindenki azzal bizonyítsa a toleranciáját, hogy most szándékosan a katolikusra szavaz, mert ugye hát egy kisebbséget támogatni kell. Ott volt a feketéknek a szavazata, akiket sokkal ügyesebben kezelt a Kennedy csapat. Nyilvánosan fölhívták Martin Luther King özvegyét, aki Martin Luther King éppen börtönben volt, özvegyét felhívták telefonon, szóval rengeteg egyéb ilyen tényező volt. Az igazság az, hogy minimális volt a szavazatkülönbség, úgyhogy az udvarias Kennedy azzal fogadta Nixon gratulációját, hogy voltak, itt nem is lehet tudni, hogy ki nyerte meg a választást.
Éppen kibontakozóban van a hidegháború. 1961 áprilisában került sor a kubai disznóöbölben a híres hírhet kudarccal végződő katonai akcióra, amelynek célja Fidel Castro kormányának megdöntése volt. Végül ez nem sikerült. Kennedy vállalta a felelősséget ezért?
Igen, igen, mindenképpen vállalta a felelősséget, és roppant nagy probléma volt számára az, hogy ezzel kezdődik a kormányzata. Voltak éppen ezt a disznóöbölbeli vállalkozást, az Eisenhower kormányzat készítette elő, Kennedy elnökségéig nem is tudott róla. Akkor jóvá hagyta a vállalkozást, de azt már, hogy amerikai repülőgépekkel, amerikai hadsereggel segítsék a partra szálló kubaiakat, akik megadták dönteni Castro uralmát, ehhez már nem adta a beleegyezését, és ez az egész vállalkozást halálra ítélte.
Voltak ennek valamilyen belpolitikai következményei Kennedy kormányzására nézve?
Népszerűsége nem csökkent, népszerűsége minimálisan csökkent miatta, de nagyon ügyesen kezelte a történteket, vállalta a felelősséget személyesen, ez fontos volt, utána mindent megtett a fogságba esett kubai emigránsok kiszabadításáért, hatalmas mennyiségű gyógyszerért és kórházi felszerelésért kiváltotta a fogságba esett kubaiakat, akik ugyan háborogtak emiatt, hogy nem támogatta teljes szívvel őket, de továbbra is reménykedtek benne, hogy hát a Kennedy kormányzat jó voltában majd hazatérhetnek egy Castro-mentes Kubába.
Kennedy hívta életre a békehadtestet. Mi a szerepe és jelentősége ennek a szervezetnek? Mit érdemes róla tudni?
Azt, hogy rengeteg idősebb vagy fiatalabb, legkülönbözőbb társadalmi közegből érkező amerikai vállalt a békehadtest keretébe, idegen országokba több héten, esetleg több hónapon keresztül az angol nyelv oktatását, az amerikai kultúra ismertetését, mikor Pécsi Tudomány Egyetemen tanítottam, oda is megérkezett a rendszerváltás után egy csapat a békehadtestről. Nagyon kedves urak, hölgyek voltak, barátságosan meghallgattak mindent, ők is tájékozódni kívántak, mindent megtettek a magyar-amerikai barátság érdekében. Azt hiszem ez a békehadtest fő feladata.
Egy másik katonai konfliktus is Kennedy nevéhez fűződik, a vietnámi háború, ő indította el. Mi volt a célja ennek a háborúnak, és milyen tévedéseket követett el, amikor kitört ez a konfliktus?
Nehéz megmondani, ki indította el a vietnámi háborút. Szóval a vietnámiak már második világháború idején fegyvert fogtak az ő francia gyarmatosítóik ellen, és a Truman kormányzat támogatta ezt a francia politikát, azzal a célból, hogy hát ne kerüljön kommunista kézre egy újabb ország Kína után a Dél-Kelet-Ázsiában. Eisenhower a következő elnök szakértőket küldött, a szakértők között természetesen nagyon sok katona volt, és hát Eisenhowernek a vállalását folytatta Kennedy, aki már több tízezerre emelte az ottani hadsereg létszámát. Sajnos nem bízott a szakértőkbe, akik azt mondták, hogy azonnali hatalmas csapásokkal kell megsemmisíteni a dél-vietnámi kommunista gerillák és az észak-vietnámi kommunistáknak a bázisait. Bízott benne, hogy apró kicsi lépésekkel is megadásra készítheti az ellenfeleit, alábecsülte a vietnámi kommunisták elszántságát, és túlbecsülte a vietnámi kommunista erőknek a képességeit.
Miért alakulhatott ki mítosz a személye körül? Hogyan lehetne reálisan értékelni az ő elnökségét?
Nagyon érdekes ez a kérdés, mert a mítosz főleg a halála miatt alakult ki. Ha elolvassuk Márai Sándor naplójának azt a megfelelő részét, amit akkor írt, amikor Kennedy-t 1960-ban elnöké választották, akkor Márai nagyon-nagyon el van keseredve, hogy hogy lehet az, hogy mégis egy Eisenhower, egy háborús hős után, már bocsánat, ő így írta, hogy egy playboyt, egy senkit, egy papa pénzén politikussá nevelt, jelentéktelen fiatal embert elnökké választanak, micsoda világ következik itt be. Na most Kennedy megjelenése, Kennedy fellépése, a sálm, a férfiassága, az az egész macho légkör, ami az egész Kennedy családot áthatotta, ez nagyon jól jött ki egy olyan korszakban, ahol már televízió mutatta a politikusokat, és hát a Kennedy férfiak végtelenül vonzó fiatal emberek voltak, akik ezt nagyon népszerűvé tudták tenni az elnöket, és később a saját maguk is indulhattak politikusi pályán.
Mi az, ami az utókor számára tanulságos lehet Kennedy elnökségével kapcsolatban?
Hát olyan szomorú dolgok, hogy a külső vonzerő talán néha nagyobb népszerűséget biztosít valakinek, mint a tényleges politikai teljesítmény. Nixon, ahol most azt mondják a történészek, hogy a Watergate ügy nélkül nem is lett volna olyan rossz elnök, de sajnos olyan nem. Egyrészt egy csúnya ember volt, másrészt pedig egy olyan sérült személyiség, aki állandóan sértett volt, és bizonyítani akart, és meg akarta bosszulni az őt ért támadásokat, és ezzel az egész politikai pályafutását halálra ítélte. Kennedynek nem nagyon tudunk az elnökségében találni különösen nagy lépéseket, nagy eredményeket, viszont mindig nyugodt volt, fölényes volt, jó humorú volt, nem ütött vissza, mosolyra fogadta a támadásokat, könnyedén, és hát ezzel is rendkívül népszerű lett. Igazi népszerűség, az igazi legenda azonban a meggyilkolása után épült ki. Akkor nagyon tudatosan a felesége is és a családja is kitalált egy úgynevezett Camelot mitoszt, ez a Camelot vár, ez a Arthur király, a legendás brit Arthur király várának a neve Camelot, és ők fogalmaztak így, főleg Jacqueline Kennedy a feleség, hogy volt egyszer egy csodálatos időszak, egy Camelot, amikor a fehér házban olyan volt az élet, mint Arthur király udvarában, és hogy Kennedynek a kedvenc musicale, az a Camelot című musical volt. A életében ez soha nem derült ki, de halál után rendkívül ügyesen terjesztették el ezt a mitoszt.
Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk Háner Péter történész, a Rubikon Intézet főigazgatója. John Fitzgerald Kennedyről beszélgettünk az elmúlt percekben, az Egyesült Államok legfiatalabb, legvonzóbb, egyik legnépszerűbb és első katolikus elnökéről. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és minden jót kívánok, viszont halásra.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Viszontlátásra.
Reggeli, a Civil Rádió szombati ébresztő magazinja. A kávé... Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Beköszöntött a digitális munkatársak kora, és behozhatatlan versenyhátrányba kerül, aki nem tud az AI-jal együtt dolgozni. Tóth Tamás AI szakértő van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó reggelt kívánok, Tóth Tamás, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Mit érdemes tudni erről, mit jelent ez, hogy digitális munkatárs az AI, vagyis most már nem csak asszisztensként használható a mesterséges intelligencia, hanem önálló munkavégzésre is képes? Kérdezem félve.
Így van, ez gyakorlatilag pontosan ezt jelenti, de azért nem a teljes munkatársakat váltja ki még, és emberi felügyelet szükséges. De olyan ismétlődő feladatokat, mint például egy e-mailek összegyűjtése, ami számlákat tartalmaz, és ezeket Excelben mondjuk le kell menteni, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen tételek jöttek be a cégbe, vagy a magánemberként akár a közüzemi számlákat, hogyha valaki precízen lefűzi, akkor ilyen részmunkafeladatokat ma már elvégez. Egy hétköznapi ChatGPT Gemini, tehát egy 20-30 dolláros előfizetéssel rendelkező.
Korábban is voltak már chatbotok, vagy korábbi automatizált módszereket is használtunk azért már mondjuk levelek átnézésére, de miben különbözik ez ettől?
Gyakorlatilag óriási különbség lett, hogy nem kell bonyolult folyamatokon keresztül feltanítani. Tehát ezek a chatbotoknak különböző utasításokat kellett elmondani. Most viszont már ezeket úgy hívják, hogy agentek, vagy ügynökök, tulajdonképpen ez a hétköznapi megnevezése, és ahogy mi most beszélgetünk, elmondja a felhasználó, hogy szeretném, ha megnéznéd az e-mail fiókjaimat, mondjuk az Outlookban, rendszeresen minden nap, nézd meg, hogy jött-e valami számla, figyelmeztes, hogyha fizetnem kell, és mentsd el ide és ide, ebbe a táblázatba készíts kimutatást nekem belőle, hogy havonta mennyi volt a fűtés, emelkedett-e tavalyi évhez képest. Tehát én hétköznapian el kell mondani, hogy mit szeretne, és ez alapján létrejön egy ügynök, tehát egy részmunkatárs, úgy mondhatjuk.
Ez most nekem egy kicsit úgy hangzik, mintha a néha-néha felesleges energiabefektetésnek tűnő feladatokat át lehetne adni valakinek, mondjuk az AI egy ilyen ügynökének, és ahelyett más, magasabb hozzáadott értékű munkát végezhetnek mondjuk az élő munkaerő.
Ez így van. Tehát nekünk elsősorban az AI funkcióit mi mindig abból az oldalról közelítjük meg, hogy a KKV, az egyéni vállalkozóknak hogy lehet megkönnyíteni a munkáját, hogy valóban ne adminisztratív ismétlődő feladatokra menjen el, de emellett kreatív munkába is be lehet vonni, de elsősorban ez egy óriási könnyítés, hogyha ezekkel a rendszeres napi, heti feladatokkal nem kell foglalkoznunk, csak leellenőriznünk. Mert van egy kollega, aki most például már nem biztos, hogy ember, és ezt elvégzi.
Ez inkább akkor a feladataink, vagy korábbi feladatok átértékelődését, vagy egyes folyamatok megváltoztatását igényli, és nem arról van tehát szó, hogy nem kellene az AI-t felügyelni, vagy ellenőrizni, csak inkább más feladataink lesznek ezáltal.
Így van, és új munkakörök jönnek létre ezáltal, és bizonyos adminisztratív, robotszerű munkák, amiket azért valljuk be őszintén, hogy az emberek 80-90%-a nem is végez olyan szívesen, azokat lehet kiadni.
Hova vezethet ez a trend, mondjuk, hogyha valaki nem használ ilyen AI támogatott eszközöket, akkor ez lemaradást jelenthet?
Hát a lemaradás az ugye lehet időbeni lemaradás, lehet bevételbeni lemaradás, vagy költségek növekedése. Igen, mert ezt valakinek el kell végezni mindig. Most az a kérdés, hogy arra fölveszünk egy kollégát, vagy egy olyan kollega végzi el, aki, ahogy elmondta ön az előbb, tudna okosabb, nagyobb hozzáadott értékű munkát végezni. Tehát akár egy ügyféllel beszélgetni, hogy tudjuk megoldani a problémáját, erre több idő marad, mert nem kell számlákat, Excel-eket böngészgetni, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyobb értékű munka.
Én egyetemen dolgozom, és ott is el tudom képzelni ezt az adminisztratív terheknek az esetleges későbbi más formájú feldolgozását. Rengeteg idő és energia megy el azzal, hogy egy-egy meetinget összehívni, azoknak az időpontjait kiküldeni, és újra ismétlődő folyamatokban veszünk részt. Szóval ez mindenképpen előnyt jelenthet azok számára, akik ismerik és nem félnek az AI-tól. Ne féljünk-e az AI-tól?
Gyakorlatban azért vigyázni kell az adatainkra, bár minden AI szolgáltató cég ugye elmondja, hogy hogy kezelik az adatokat, és ez mögött komoly ellenőrzések vannak, de azt ne gondoljuk, hogy oda feltett adataink az, az biztos, hogy nem, biztos nem használódnak fel másnak, de ez alapján tanul a rendszer. És ez az előfizetési csomagtól függően csak a cég rendszere tanul, vagy a publikus rendszernek is tanulnak fel, tanul fel belőle. Ez a hétköznapi nyelven így lehetne talán megfogalmazni. Félni, nem rettegni kell. Egy óvatos félelem, ezt azt szoktam mondani, mint amikor az autóval megyünk az autópályán, 130-al, és megy egy csomó autó, nem csak mi, akkor azért figyeljük az utat, figyeljük, hogy mi történik.
Hogy érdemes kipróbálni mondjuk egy olyan vállalkozás számára, akik még soha nem használtak AI alapú eszközöket? Mi lehet az a belépési pont, ahol érdemes lehet bevonni egy ilyen ügynök segítségét?
Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy bárhol. Tehát az első olyan feladat, amikor ezt legalább fél óra megírni, megcsinálni, azt érdemes megpróbálni AI-jal. Tudni kell, hogyha nem tanítjuk fel a saját Gemini, ChatGPT, bármilyen ügynökünket, akkor az pont olyan lesz, mint hogyha valakit behívunk a cégbe, és azt mondjuk, hogy írd meg a levelet az ügyfélnek, fogalma sincs, hogy milyen cégről van szó. Tehát azért ezt érdemes egy kicsit előtte felkészíteni, mint egy új munkatárs, mert teljesen ez a legegyszerűbb módja. Amit elmondanánk egy új munkatársnak az első nap, azt gyorsan lediktálva mondjuk ez egy AI-nak, ő az diktálásból úgyis értelmezni fogja a szöveget, fussuk át, hogy megértette, és utána tegyük fel az első feladatot. Ez lehet akár egy olyan is, hogy nézd át az e-mailjeimbe, hogy a múlt héten kik azok, akik a céges e-mailre írtak, ügyfelek mondjuk egy képzés témájában, ha már az egyetemnél maradunk, kik, akik nekem írtak arról, hogy a pénteki előadásomon lévő anyagot szeretnék, ezeknek az ügyfeleknek írd meg az e-mailt, és csatold be ezt a PPT-t, ami az előadásomon volt. És egy piszkozatot csinálj, hogy el tudjam olvasni, és ezt meg fogja csinálni.
Ez rendkívül érdekesen és izgalmasan hangzik, valódi támogatásnak tűnik. Mi az, amit ajánlana ezzel kapcsolatban, hol érdemes mindennek utána nézni, akár ezt a cikket hol lehet elolvasni?
Gyakorlatilag, mivel a mesterséges intelligencia nagyon felborította a piacot, és heti szinten vannak újdonságok, mi gyakorlati képzést tartunk az ügyfeleknek, ahol tényleg notebookkal dolgozni kell, de ki milyen irányultságú, akár YouTube cikket, akár az interneten beírja, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy én most e-mailt küldjek egy ChatGPT-ből, rengeteg leírás van. Már csak azért is, mert ezt maga az AI is elkészíti ezt a leírást, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Itt kétféle ember van, egy, aki elolvassa és az alapján kísérletezik, a másik, aki meg elmegy egy képzésre, és mutassák meg neki, és csináljuk meg ott együtt. Mind a kettő jó, azt gondolom, mind a kettő hatékony, kérdéskinek milyen a beállítottsága. Ön maga szeret felfedezni, vagy inkább mutassák meg neki.
Használjuk tehát az AI-t, úgyhogy tudja támogatni a saját munkánkat. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Tóth Tamással, AI szakértővel. A digitális munkatársak kora hajnalán vagyunk éppen, és fontos, hogy azoknak a cégeknek folyamatos versenyelőnyt jelenthet, hogyha használják az AI-t azokkal szemben, akik esetleg nem. Köszönjük szépen Tóth Tamásnak, minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a beszélgetést, szép napot!
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Érdekes programajánlókkal zárjuk a ma reggeli műsorunkat. Júniusban megnyílnak a kőbányai titkos katakombák. Budapest egyik legtitokzatosabb helyszínen nyílik meg egy estére a nagyközönség előtt júniusban. A kőbányai Lechner pincék föld alatti katakomba rendszerében rendezik meg a limitált létszámú One Beer Festet, ahol a látogatók boltíves járatok között kóstolhatják végig a hazai craft sörfőzdék legkülönlegesebb tételeit. Ez egy igazán érdekes élménynek ígérkezik a kőbányai Lechner pincékben, tehát június 19-én pénteken 18 óra és éjfél között. Ízekbe zárt történetek. Június 20-án gasztronómia áll majd a múzeumok éjszakája középpontjában. Ezzel kapcsolatban a Szent Iván éjszakájához legközelebb eső szombaton, tehát június 20-án ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját, és egy kulturális kalandozásra hívnak mindenkit országszerte. Hazánk legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényén a múzeumok éjszakáján több mint 450 intézmény közel 3000 programmal várja majd a látogatókat. Idén a gasztronómia és a kultúra kapcsolatára kerül a fókusz, hiszen a 2026-os év fő tematikája az ízekbe zárt történetek. Ezúttal Sopron lesz a rendezvénysorozat kiemelt városa, a múzeumok éjszakája nagykövete pedig Mautner Zsófi gasztronómiai szakértő lesz majd. Június 20-án nagyon-nagyon sok helyen várnak tehát mindenkit a múzeumok éjszakájára. És ahogy már a híreinkben is hallhatták, a 7. Tiszatavi PET kupa is elindul, az ünnepélyes megnyitóra is sor kerül majd június 11-én. Erről a Civil Rádió szerdai 117 perces magazin műsorában is beszélgetünk majd most szerdán. Mindenkit várunk tehát a rádiók elé is szeretettel, illetve a Tiszatavi, vagyis a Tiszatavi PET kupára pedig minden érdeklődőt is sok szeretettel várnak. Ez volt tehát a ma reggeli, amelyet Kramarics Szandra szerkesztett, a hírszerkesztő Brühl Edit volt, a műsorvezető Dudok Dávid itt a mikrofon mögött, és akkor nézzük, hogy milyen témákkal vártuk önöket, csak nagyon röviden, de most erre sajnos már nincs időnk. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak. Június 6-án ez volt a reggeli. Ne feledjék, ez a reggeli nem bukta.
Korábbi adásunk ismétlését hallották.
Las castaños se lo vino bel, fa danza filios, las castaños se lo vino bel, fa danza las filios del castel. Las castaños se lo vino bel, fa pisa las filios, las castaños se lo vino bel, fa pisa las filia plen canel. Las castaños se lo vino bel, fa pusa laburo, las castaños se lo vino bel, fa pusa laburo sis lausel. Las castaños se lo vino bel, fa petalas viejos, las castaños se lo vino bel, fa petalas viejos din lo late.